Mindeddig megáldott bennünket az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten dicséretét, a 766-os számú énekünk első három versét énekeljük el. Isten igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból hallgassuk meg, János evangéliuma 3. fejezetéből, a 22. verstől a 36. versig.
Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozunk. Mennyei atyánk, Urunk Istenünk, előtted állunk most így közösen együtt, ennek az évnek utolsó napján is, és magasztalni, dicsőíteni szeretnénk tégedet. Urunk, ha visszatekintünk elmúlt napjainkra, hónapokra, erre az évre is, csak hálával tartozunk neked. Hálával azért, mert te gondviselő atyánk vagy, aki szeretsz bennünket, aki megáldottál minden jóval minket, de köszönjük a nehezeket is, amiket sajnos olyan sokszor mi nem értünk, de ez azért van, mert te tudsz mindent, mert te vagy mindenek felett. Bocsáss meg, hogy milyenkor olyan sokszor zúgolódunk, és hálátlanok vagyunk. Azért, mert azt gondoljuk, hogy mi majd mindent megoldunk, mi mindent tudunk, mert mi vagyunk magasan. Urunk, taníts minket alászállni, hogy növekedjél életünkben, Úr Jézus, hogy vezesd életünket. Így kérünk, áldj meg bennünket, és hadd, hogy megértsük azt, hogy rád van szükségünk arra, hogy növekedjünk benned, hogy te tényleg megállhass bennünket, és mi annak örömmel adjunk hálát. Így áld meg ezt a délelőttet is. Amen.
a bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 3. és 4. verseiből hirdetem. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. A 209. dicséretünket énekeljük régi számozás szerint a 154-es. Az előbb felolvasott szakaszból emelek ki egy verset, János evangéliuma 3. fejezetének 30. versét. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Foglaljunk helyet. Az év utolsó napjára nem tettünk be kötelező igét, nem a római levéllel haladunk tovább. Ez a nap leginkább a visszatekintésről, az értékelésről szól. Igaz, hogy lesz ma még egy Isten tiszteletünk, és ott is elhangzanak majd ezzel kapcsolatos gondolatok. Én nem is úgy terveztem, hogy most nagy visszatekintést, értékelést fogunk végrehajtani, de úgy gondoltam, hogy a mai napi igét megnézem, és úgy láttam, hogy van ebben valami, ami különösen alkalmassá teszi az év utolsó napján, mint üzenetet. Itt áll előttünk Keresztelő János, akiről tudjuk, hogy nagy szolgálatot végzett, és azt is tudjuk, hogy nem sokára véget ér a szolgálata. Mert hogy egyik ellensége, Heródes elfogadja őt, börtönbe veteti, és majd a fejét veszi. Tehát itt állunk úgymond a szolgálatának a vége felé közeledve, és ez az ember elmond nekünk egy elvet, egy programot, ami az ő egész életét, ami az ő egész szolgálatát befolyásolta. Ő is visszatekintett, mi is úgymond visszatekintünk ezen a napon, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ennek az életprogramnak a tükrében vizsgáljuk majd felül az elmúlt egy esztendőnket. Ez a program így szólt, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Hát vizsgáljuk meg ezt a programot. Kettő pontja van. Kezdjük az elsővel, neki növekednie kell. János korában voltak nevezetes emberek, akik hírnévre, népszerűségre tettek szert, közülük is kiemelkedik János. Az emberek kimentek hozzá, még a pusztába is. Ott hagyták Jeruzsálemet, a kényelmes helyeiket, időt szántak arra, hogy kimenjenek a pusztába, a kövek közé, ott megkeressék Jánost a Jordán partján, és meghallgatták az ő prédikációját. Egyik ember jött a másik után, azt olvassuk, hogy az egész Jeruzsálem kiment hozzá. És miután meghallgatták az ő egyébként nagyon kemény ige hirdetéseit, sokan közülük bűnbánatra jutottak, és ennek a bűnbánatuknak úgy adtak hangot, és az új életre való vágyakozásuknak úgy adtak hangot, hogy megkeresztelkedtek a Jordánban. Oda mentek János elé, János lenyomta a fejüket a víz alá, ez nem kényszer volt, megbeszélték, hogy ez így lesz. Ez úgymond a régi életüknek való meghalás jelképe, és utána János kiemelte őket a vízből, ez jelezte, hogy most valami új kezdődik az életedben. Most már nem csak ilyen liturgikus, ceremoniális módon lesz jelen Isten az életedben, hanem személyes kapcsolatra törekszel vele. Tehát kimentek az emberek, meghallgatták, megkeresztelkedtek, hazamentek, és ott is mindenki Jánosról beszélt. A farizeusok már egyenesen gyanakodni kezdtek Jánosra, hogy na, azért ez már nem túlzás egy kicsit? Ez a népszerűség? Mit gondol magáról ez a János? Talán azt hiszi, hogy ő a messiás? Tehát ilyen ismert és ilyen népszerű lett János. De eljött a pillanat, amikor Jézus még őt is felülmúlta. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy mihelyt megkezdte Jézus a szolgálatát, pillanatok alatt eljutott a népszerűségnek a csúcsára. akárhol jelent meg, legyen az egy nagyváros, legyen az egy kicsiny falu. Az emberek szanaszét voltak, dolgoztak, nem számít, mindenki otthagyta, amivel éppen foglalatoskodott, és ment azért, hogy lássa, hallja Jézust. Na hát nem tudom, hogy létezik-e ennél nagyobb népszerűség. Mindenhol, az egész országban ez volt a helyzet. Jézus úgy beszélt az Istenről, olyan irgalom, olyan szeretet áradt a szavaiból, és a tettei is annyira segítették az embereket, hogy azt mondták, hogy na végre, rá vártunk. János is fontos volt, iránymutató, de hát itt van Jézus. Az ő közelében érezzük igazán jól magunkat. Jézus népszerűsége tehát felülmúlta Jánosét. És amikor beállt ez a helyzet, akkor azt látjuk, hogy János tanítványai oda mentek Jánoshoz, és kétségbeesve mondták a következőt: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. Hát érezzük, ugye? Mint amikor egy énekeshez oda megy valaki, hogy figyelj, jön valaki, akinek a koncertjeire még többen mennek el. Mi lesz most veled? Te most már egy ilyen hulló csillaggá válsz? Meg akarták ijeszteni Jánost, hogy János, csinálj már valamit, ébresztő, hát ez így nem mehet tovább. És akkor fejti ki János azt, amiben ő igazán hisz, nevezetesen, hogy ő örül ennek. Nem kicsit, ez volt az ő szolgálatának a célja, hogy ez az állapot bekövetkezzen. És egy hasonlatot mond, a házassággal kapcsolatos hasonlatot, hogy én vagyok a vőlegény barátja. Jézus úgy mond, mint az Isten fia, a vőlegény, aki eljött erre a földre, hogy az ő népét eljegyezze, hogy együtt legyen az ő népével. És én, mint a vőlegény barátja, hát ez egy csodálatos pillanat, hogy végre megtörtént ez az eljegyzés. Hogy végre mindenki a vőlegényre figyel oda. Ő van a fókuszban. Mondhatni azt szeretném, hogy még inkább megismerjék Jézust. Még inkább felfigyeljenek rá, hogy mindenki őt szeresse, hogy mindenki neki engedelmeskedjen. Hát ez volt Jánosnak a gondolata. Úgy is fogalmazhatunk, hogy növekedett Jézus az ő szolgálata által, túlnőtte őt, és ez volt a lényege János szolgálatának, hogy Jézus minden értelemben túlnője őt. Hát mi ennek az üzenete ránk nézve? Hogyan tud növekedni Jézus a mi életünkben? Karácsony kapcsán, karácsonyi igehirdetésekben gyakran szoktunk úgy fogalmazni, idén ez nem így történt, de gyakran szoktunk így fogalmazni, hogy amiként az Isten megszületett ott Betlehemben, egy gyermek formájában, úgy szülessen meg bennünk is, a mi lelkünkben. Ugye ez a hitre jutásnak egy képe, hogy Krisztus megszületik a lelkünkben. És ez egy teljesen jó kép. Amikor valaki hitre jut, akkor valóban Jézus bekerül az ő lelkébe, az életébe. De amikor ez megtörténik, akkor Jézus még úgymond kicsi. Persze valójában nem kicsi, de mi még kicsinek látjuk őt. Még csak egy részét ismerjük. Még csak egy kevéssé szeretjük, ahhoz képest, amennyire szeretetnénk. Még csak egy kicsit engedelmeskedünk neki, ahhoz képest, ami a célkitűzés. Tehát megszületik Jézus a lelkünkben, de még kicsi. És a cél az, hogy a hitben való előrehaladás folyamán egyre nagyobbnak lássuk Jézust. Egyre inkább ő töltsön be bennünket. Úgy is mondhatnánk, neki növekednie kell bennünk. Hát mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan növekszik Jézus bennünk? Egyrészt úgy, hogy betölti a gondolatainkat. Az ember gondolatvilága az egyik legfontosabb része. Amin jár az eszünk, az meghatároz bennünket. És nagyon fontos, hogy amikor járunk, kelünk, bárhol vagyunk, valahol mindig Istennel hozzuk összefüggésbe azt a helyet, azt az élethelyzetet. Ha valaki iskolás, elmegy az iskolába, akkor valahogy ne az legyen a gondolata, hogy hát ez is egy helyszíne az életemnek, teszem, amit teszek, jól érzem magam, vagy nem érzem jól magam, de aztán majd elmegyek, és jön más, meg aztán majd jön majd valamikor az Isten is. Nem. Tehát akárhol vagyok, az Isten is ott van velem. És az Istennek van valamiféle elképzelése az én helyzetemre nézve ott és abban a pillanatban. Tehát ha én iskolába megyek, akkor gondoljam végig, hogy az Isten mit vár tőlem ebben a helyzetben. Miért vagyok itt? Miért akar ő nekem úgymond tanítást adni? Hogyan képviselhetem őt az osztálytársaim, a tanáraim előtt, stb. Mert én itt is az Isten gyermeke vagyok. Nem csak a templomban, nem csak a családomban, hanem itt az iskolában is. Ez egy nagyon fontos felismerés. Fontos, hogy Jézus ilyen értelemben is ott legyen a gondolatainkban. Amikor valaki munkába jár, ott is legyen Jézus a gondolatainkban. Ne csak a munka folyamatok, hogy most éppen ezt kell tennem, vagy azt kell tennem, hanem hogy Jézus velem van, és nézi, amit csinálok. És vagy gyönyörködik abban, amit csinálok, vagy elszomorodik miatta. Én ott is az Isten gyermeke vagyok. Mit vár tőlem Isten a munkában? És a családban. A családban is az Isten gyermeke vagyok. Nem csak valakinek a gyermeke vagyok, hanem az Istennek a gyermeke is vagyok. És éppen ezért neki van mondani valója számomra, hogy ebben a családban én hogyan vegyek részt. Mi a szerepem? Hogyan tudom szeretni és segíteni a többieket? Hogyan tudok jó része, előre mozdítója lenni annak a családnak? Tehát legyen ott Jézus a gondolatainkban, akárhova megyünk és bármit csinálunk. Úgy is növekszik Jézus az életünkben, ez egy másik terület, az érzelmek. Nem csak gondolatban van ott Jézus, hanem az érzelmeinkben is. És ebben lehet növekedni. Mert sokszor az érzéseink azok függetlenek a gondolatainktól. Gondolunk valamit az Istenről, aztán a szívünk az meg valami egészen más diktál nekünk. De az a cél, hogy a szívünket is Isten vegye a kezébe. Magyarul, ha Jézus valaminek örül, ha ő valamire azt mondja, hogy jó, akkor az nekünk is legyen öröm. Sajnos egy hívő ember sem örül mindennek, ami az Istennek gyönyörűséget okoz. Mert éppen valami mással vagyunk elfoglalva, valami más tölt be minket. Pedig imádkozhatunk azért is, hogy Uram, ami neked gyönyörűséget szerez, az szerezzen nekem is gyönyörűséget, akkor dobbanjon meg az én szívem is. És ha valami téged elszomorít, dühít, akkor azt én is ugyanígy éljem meg. Csak azért, mert mondjuk a világ megy egy irányba, és tapsol valaminek, hát hogyha az neked nem tetszik, akkor nehogy már én is tapsoljak. Vagy csak közömbös tudjak maradni. Nem. Érezzem ugyanazt, amit te. És néha azt kell érezni, amit Jézus érzett ott a templomban, amikor ostort font és kiverte onnan az árusokat. Van, amikor így kell éreznie egy hívő embernek, ha olyasmivel találkozik, ami az Isten akaratával ellentétes. Érzés, az egyik legfontosabb érzésünk, amiben növekedhetünk, Jézusnak tetsző érzés a szeretet. A szeretet több, mint érzés, de olyan fontos átélni ezt is érzelmi szinten, hogy valakihez, akivel én kapcsolatba kerülök, ne csak úgy elmenjek, ne csak úgy megtegyem a kötelességemet, hanem a szívemet is ki tudjam nyitni felé. Ahogyan Jézus még az ellenségei felé is ki tudta nyitni a szívét. Hát ez is Jézus növekedése. És van egy harmadik területe az életünknek, tehát gondolat, érzésvilág, a döntések. Hogy amikor döntést hozunk, abban is az legyen az első, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Mert ha csak a gondolataink és a szívünk vannak tele Jézussal, de ez nem határozza meg úgymond az életünket, a döntéseinket, akkor ott valami félrement. Amikor döntéseket hozunk és elindulunk egy úton, ott is Jézus legyen a meghatározó számunkra. Amikor egy fiatal mondjuk életpályát választ magának. Hát milyen fontos, hogy ott is ez legyen a legelső kérdés, hogy Uram, te melyik utat szánod nekem? Hát ha az az első kérdés, hogy hát hol kell a legkevesebbet tanulni, vagy mi fizet a legjobban, Hát akkor az nem egy Istennek tetsző döntés. Egy hívő fiatalnak legyen ez az első kérdése. És valószínűleg kinyitva a Bibliát nem azt fogja találni, hogy legyél programozó, vagy bemondó a tévében, vagy mit tudom. Tehát ilyen válaszokat nehéz találni egyértelműen, de biztosak lehetünk benne, hogy aki az Isten akaratát keresi, azt valamilyen módon az Isten vezetni fogja. Valamilyen módon választ fog kapni a kérdéseire. És rengeteg más döntése van az életünknek, kisebb és nagyobb döntések, párkapcsolati döntések, ünnepek kapcsán döntések, hogy hogyan fogjuk megünnepelni, mire helyezzük a hangsúlyt, együttlétre, ajándékokra, elcsendesedésre. Rengeteg döntést hozunk életünk során. És nem csak a nagyokban kell kikérni az Isten útmutatását, hanem a kicsikben is. Mert mi nem csak úgy általában szeretnénk az Isten útján járni, hanem minden tekintetben. Tehát Jézusnak növekednie kell, ő növekedett János által, és ő növekedhet a mi életünkben is. Hát vizsgáljuk felül majd magunkat, hogy ebben az évben mennyit növekedett Jézus az életünkben. Hogy ugyanott tartunk-e, ahol elindultunk, vagy történt elmozdulás? Történt-e pozitív irányú elmozdulás? És ha igen, akkor adjunk hálát érte az Istennek, hogy ő mindezt előre mozdította az életünkben. És kérjük, hogy mindez folytatódjon majd a következő évben is. János életprogramjának a második fele így hangzik, nekem pedig kisebbé lennem. Ez is fontos. Nem lehet csak az első részt figyelembe venni, a második is ugyanennyire fontos. János azt akarta, hogy az emberek Jézust lássák nagynak, és őt kövessék. Ennek érdekében hozott egy döntés, miszerint, hogy ő egyet hátralép. Hogy az emberek ne őt, vagy ne őt és Jézust lássák nagynak, hanem kizárólag Jézust. Hogy elinduljon ez a folyamat. És ő szépen, halkan hátralépett egyet. Óriási alázat az, amikor valaki ezt meg tudja tenni, és Jánosban Isten kiformálta ezt, hogy meg tudta tenni, nem maradt ott, hogy na azért nekem is kell egy hely, hanem hátralépett. Hogyan válhatunk mi kisebbé ebben a pozitív értelemben? Hát először is vegyük figyelembe, nagyon fontos, hogy a valóságot figyelembe vegyük minden kérdésnél, hogy a természetünk olyan, hogy szeretünk a figyelem középpontjában lenni. Ezért igyekszünk, hogy jól nézzünk ki, amikor megjelenünk valahol, vagy amit mondunk, az olyan legyen, vélt valós teljesítményeinket úgymond a többiek elé tárjuk, szeretünk mások figyelmének a középpontjába kerülni. Ilyen az emberi természet. És ez nem csak a nem hívőkre vonatkozik, hanem ránk hívőkre is. Talán annyi különbség van, hogy mi már egy kicsit rafináltabban tesszük mindezt, mert mi tudjuk, hogy bűn a dicsekvés. Mi már ismerjük az igét, mit van ugyanis, amit nem kaptál, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Mi már ismerjük ezt az igét, tudjuk, hogy a dicsekvés bűn. Kiállni valahova és azt mondani, hogy na, figyeljetek rám, ez bűn. De a természetünk, ez a romlott természet, ez minket is ebbe az irányba visz. Éppen ezért olyan ügyeskedve tesszük mindezt. Hát hadd kérdezzem meg, hogy amikor néha azt mondjuk az embereknek, hogy hát erre magamtól képtelen lettem volna. Ez az Úr ajándéka az életemben. Ne nekem köszönd, az Úrnak köszönöm. Tudom, hogy van, aki ezt őszintén mondja, de azért tegyük fel magunknak a kérdést, hogy sokszor nem egy ilyen álszerénység áll le mögött? Egy ilyen bújtatott öndicséret? Szeretünk a középpontba kerülni. Szeretjük Jézust, de sokszor, mintha még vele is valamiféle népszerűségi versenyt folytatnánk. Olyan, mintha Jánossal ellentétben nem hátralépnénk egyet előre, hátralépnénk egyet, hanem előre. Ne Jézust lássák az emberek, hanem legalábbis minket is lássanak. Hát az a feladatunk, hogy alázatot tanuljunk. hogy ugyanazt tegyük, amit János, hogy helyre tegyük magunkat, és tudjunk egyet hátralépni. Hát hogyan lehet ezt megvalósítani? Van egy fegyver a kezünkben, és ez nem más, mint a hálaadás. Hadd mondjak egy képet ezzel kapcsolatban. A hálaadás olyan, mint egy foghúzás. Nem azért, mert nehéz, bár sokszor nehéz az embernek hálát adnia, mert inkább magára szeretné a figyelmet irányítani, meg magának szeretné az érdemeket tulajdonítani. Olyan értelemben beszélek most a foghúzásról, hogy ha én hálát adok, akkor az olyan, mintha Isten kihúzná belőlem a dicsekvés méregfogát. Ha leülök minden nap, és mindent megköszönök az Istennek, akkor saját magam előtt is kisebbé válok. Mert nem az történik, hogy hát igen, Uram, ezt is sikerült megtennem, azt is sikerült megtennem, jaj, de ügyes vagyok. Mindenért hálát adok, ezzel elismerem, hogy tőled van. Elismerem, hogy a te jóságodból élek. Aki hálaadó életet él, az előbb-utóbb azt veszi észre magán, hogy egyre inkább eltávolodik a dicsekvéstől, és Jánoshoz hasonlóan nem kényszerűségből, hanem természetesen örömmel tud egyet hátralépni. Hát most így az év utolsó napján, ugye szoktuk ezt mondani, hogy hát ne úgy köszönjünk el az új évtől, hogy egyszerűen csak bekapcsoljuk a tévét, megnézzük a műsorokat, nevetünk nagyokat, meg eszünk mellé, hanem tekintsünk vissza az évünkre olyan szempontból, hogy mi mindent kaptunk az Istentől. Mi mindennel gazdagított meg bennünket testileg és lelkileg. Ha szabad javasolnom, készítsünk egy listát. Tehát ne csak úgy pillanatok alatt gondoljuk végig, hanem próbáljuk meg összeszedni. És azt fogjuk találni, hogy nagyon sok mindent kaptunk tőle. És amikor előttünk áll majd ez a lista, akkor mi is azt fogjuk átélni, hogy megtelik a szívünk hálával. És akkor mi is tudunk majd kisebbé lenni. Hát itt áll előttünk ez az életprogram, neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem. Értékeljünk, az elmúlt évünket értékeljük ennek tükrében, és azért előre bocsátom, hogy azért jegyezzük is meg ezt az életprogramot, mert Isten a következő esztendőre nézve is szeretné, hogy ennek mentén tudjunk járni a hitben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 824-es dicséretünk második és hatodik verseit énekeljük el. A régi énekeskönyvben ez az 512-es dicséret. Imádkozzunk. Urunk, nagyon szeretnénk visszatekinteni a megtett útra. Kérünk, hogy te adj nekünk ehhez kitartást, bölcsességet, erőt. Kérünk, segíts meglátnunk mindazt, ami tőled volt. Azt a sokféle ajándékot, amit bennünk végeztél el, azt a sokféle bocsánatot, azt a sokféle megjelenést, bátorítást, útmutatást, és köszönjük, hogy fizikai értelemben is ott voltál velünk, a betegségeinkben, sokféle megpróbáltatásunkban. Köszönjük, hogy te viseltél rólunk gondot anyagilag is. Kérünk, Urunk, hogy juttass eszünkbe mindent, és tölts el bennünket olyan hálával, ami segít nekünk, hogy önmagunkról megfeledkezve egyedül téged lássunk nagynak, dicsőségesnek, hogy eltöltse a lelkünket a magasztalás. És kérünk, Urunk, segíts veled tovább mennünk, hogy magunkat háttérbe szorítva rá tudjunk mutatni mindenki előtt. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen ez a mi életprogramunk is. Olyan jó, hogy mindenre megadtál nekünk minden szükségeset, kérünk, hogy dolgozz bennünk, hadd lehessen az életünk ugyanolyan áldott rád mutató, mint amilyen Jánosnak az élete is volt. Köszönjük neked mindazt, amit a gyülekezetünkben végeztél az elmúlt évben. Köszönjük, hogy 150 éven keresztül hordoztál bennünket, és tudjuk, hogy te nem változol. Ebben bízva kérünk téged, hogy légy velünk a folytatásban is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.